A mai eset, amiről beszélni fogok, a Missouri állambeli Jacks Fork folyón történt. A csodaszép természeti adottságairól híres Ozark város közelében. A Jacks Fork a világ 10 legszebb folyója közé tartozik. Hideg, tiszta vizei természetes források táplálják, így ideális hely úszáshoz, kenuzáshoz vagy akár horgászathoz is. A csodaszép felszín alatt több mint 100 halfaj és nagyjából 1000 növényfaj él. Évtizedek óta emberek milliói keresik fel Ozark városát, hogy tábort verjenek a Jacks Fork partja mentén. 1984 nyarán a Rothgap család egy hétvégi táborozásra és apák napi ünneplése érkezett. De végül két halott családtagot, hazugságok, titkok és gyanúk hegyét hagyták hátra. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. Egy tisztán valódi bűnesetekkel foglalkozó műsor, magyarul. Lássuk a részleteket. 1984. június 16-án, szombaton, késő este Jack Clark megpihenni készült, miután egész nap táborozókkal bíbelődött a Bunker Hill Ranchen, amit ő maga vezetett. Ahogy közeledett az éjfél, hátradőlt a székében, és felnézett az éjszakai égboltra. Hirtelen egy férfi bukkant elő rohanva az erdőből. Az idegen levegő után kapkodva magyarázta Jacknek, hogy felesége és tinédzser lánya eltűnt a Jacks Fork folyó melletti táborhelyükről, és segítségre van szüksége a megtalálásukhoz. Jack megpróbálta megnyugtatni a férfit, közben szólt a közeli parkőröknek. Az erdőből előkerült, pánikba esett férfi elmondta, hogy David Rothgapnek hívják, és 15 éves lánya Windy és 34 éves felesége April, akikkel alig egy mérfölddel lejjebb táboroztak, eltűntek. Egész éjjel kereste, de nem találta nyomukat. Daviden annyira eluralkodott a félelem, hogy szívroham jeleit kezdte mutatni. Jack igyekezett megnyugtatni, és biztosította arról, hogy szerez segítséget, és azonnal elkezdik keresni Aprilt és Windyt. 30 perccel később, hajnali 1 óra körül David szívverése helyreállt, és több Shannon megyei rendőr és parkőr is megérkezett a helyszínre. Megkérték Davidet, hogy vigye el őket a táborhelyükre, és mesélje el pontosan, mi történt aznap este. David elmondta, hogy ő és családja szombaton reggel 8:30-kor indultak el otthonról, majd miután megérkeztek, autójukat a folyón fentebb lévő Mountain View-ban parkolták le. A nap nagy részét egyébként vadvízi evezéssel töltötték. 3 óra körül megálltak, hogy tábort verjenek a Bunker Hill Ranch-től, mintegy 1 mérfölddel lejjebb. Amikor kinyitották a sátrukat, észrevették, hogy macskájuk vizeletének erős szagától bűzlik. Miközben várták, hogy a sátruk kiszellőzzön, elmentek úszni egyet. Pattogatott kukoricát készítettek, és megvacsoráztak. Ahogy a nap lefelé indult, a levegő hűvösebb lett. April és Windy úgy döntött, lecserélik a fürdőruhájukat, és melegebb ruhába öltöznek. Mivel a sátor még mindig macskavizelet szagú volt, a nők úgy gondolták, hogy kint öltözködnek. David elmondta a rendőröknek, hogy Windy nagyon szégyellés volt, és nem szeretett előtte öltözködni. Hogy felesége és lánya nyugodtan át tudjon öltözni, ő elment sétálni és tizifát gyűjteni estére. Amíg oda volt, besötétedett. Amikor körülbelül 1 óra elteltében visszatért a sétájáról, Windy és April nem voltak a kempingben. Egy darabig várt, azt gondolva, hogy hamarosan visszajönnek, de nem jöttek. Miután elunta a várakozást, elindult, hogy átkutassa a partszakaszt, ahol a család táborozott. 1/2 mérföldnyire elsétált a folyó mentén mindkét irányban, és kiabált nekik, de választ nem kapott. Idővel nagyon aggódni kezdett, ezért éjfél körül elindult a Bunker Hill Ranch táborába, hogy keressen valakit, aki segíthet neki. Ezen információk birtokában a Shannon megyei rendőrök és a parkőrök elkezdték átkutatni az erdőt és a folyópartot a család kempingje közelében. Az első feltételezésük az volt, hogy a lányok valamilyen módon megsérülhettek vagy a folyóba eshettek. A Jack Fork folyó nem túl sebes, és a jelentések szerint az elmúlt 12 évben csupán egy fulladás történt rajta. Mégis akadtak olyan területek, ahol a terep élesen lejtett, és ahol a nyugodt felszín csúszós sziklákat rejtett maga alatt. Körülbelül 3 órás keresés után a mentő alakulatok megtalálták a két nőt a sátorhelytől lentebb, a víz felszínén lebegve. Mindketten halottak voltak. April holtteste a család táborhelyétől másfél kilométernyire elakadt a partvonal közelében lévő úszadékfában. Mindié valamivel közelebb 270 méterre feküdt arccal lefelé az alig 90 cm-es vízben. Bár a testek a táborhelyhez közel helyezkedtek el, egymáshoz képent viszont távol. A nyomozók emiatt úgy gondolták, hogy a két nő nem egyszerre került a folyóba. Első ránézésre azt feltételezték, hogy April megcsúszott, vízbe esett, Mindy pedig beugrott utána, majd mindkettőjüket elragadta a víz. A hatóság azt is elképzelhetőnek találta, hogy Windy és édesanyja úgy döntöttek, úszni mennek. Bekerültek egy erős áramlatba, ami egymás után sodorta el őket, Aprilt először, majd Windyt. Azonban mindkét nő halálakor hosszú jó inget és farmert viselt. Egyértelműen visszaöltöztek a fürdőruhájukból. Így a hatóságok elég gyorsan kizárták azt az elméletet, miszerint másodszor is úszni mentek volna. A kutatás során a rendőrök megkérdezték Davidet arról, hogy tudja-e, hol vannak a nők fürdőruhái, és hogy pontosan mit hallott vagy mit látott. David válaszul elismételte, hogy nem tud semmit. Ő elment tűzifát keresni, és amikor visszatért, felesége és lánya már nem voltak a táboruknál, és fogalma sincs, mi történt a fürdőruhákkal. Az egyetlen dolog, amit látott, az az, hogy kenujuk még mindig a tábornál volt, ezért gondolta, hogy April és Windy újra úszni mentek. Amikor rákérdeztek, hogy családja holmia, miért nincs a kempingben lévő sátorban, David ismét elmesélte nekik a történetet, miszerint macskájuk rávizelt a sátorra még otthon, ezért ki kellett szellőztetni, mielőtt beköltöztek volna. A hatóság nem gyanakodott Davidre, hisz semmilyen fizikai bizonyíték sem mutatott arra, hogy bántotta volna Windyt vagy Aprilt. Az egyik parkőr viszont észrevett egy zúzódást David egyik csuklóján. Amikor rákérdezett nála, hogy honnan származik, azt felelte, hogy szerinte akkor szerezhette, amikor a sziklákon bugdácsolt a sötétben feleségét és lányát keresve. Az orvos szakértő a boncolás során vágásokat talált April homlokán és ajkán. A nyomozók nem tudták, mit kezdjenek ezekkel a sérülésekkel. Azt feltételezték, hogy April holttestét az áramlás sziklának vagy ágaknak ütötte, és a sebek onnan származnak. Persze idővel az is felmerült, hogy April a sérüléseket a folyóba kerülése előtt szerezte. A két nő egyébként kiváló úszó volt, így az, hogy elragadta volna őket a nem túl erős áramlat, valószínűtlennek tűnt. Mivel a folyót határoló park szövetségi tulajdon, az FBI vette át a nyomozás irányítását. Munkájukat a Shannon megyei rendőrök, a Nemzeti Park őrszolgálata és pár helyi vízbiztonsági szakember is segítette. Június 18-án hétfőn a Shannon megyei sheriff hivatal közzétette, hogy az anya és lánya halálát hivatalosan is fulladás okozta. Viszonylag gyorsan, június 21-én Aprilt és Windyt egy közös szertartás keretén belül örök nyugalomra helyezték. 1984. augusztusának végén viszont az FBI és a St. Louis-i ügyészség váratlan bejelentést tett. Sajtótájékoztató keretében közölték, hogy az ügyet bíróság elé terjesztik, azzal a kéréssel, hogy emeljenek vádat David Rothgeb ellen felesége és lánya meggyilkolása ügyében. Ez a bejelentés mindenkit meglepett, köztük Davidet is, aki az újságnyíróknak azt nyilatkozta, hogy nem érti, hisz felesége és lánya halála óta senki sem lépett vele kapcsolatba a nyomozó hatóságoktól. Visszatért a mindennapokba, 8-től 5-ig dolgozott, és fogalma se volt arról, hogy őt gyanúsítják az ügyben. És tényleg fogalma se volt róla, hisz a hatóságok a felesége és lánya ügyében egész idő alatt egy szót sem ejtettek el eddig idegenkezőség lehetőségéről. Bryce és Dorothy Fogel, April szülei is megdöbbentek, amikor megtudták, hogy vejüket gyanúsítják lányuk és unokájuk meggyilkolásával. Majdnem 20 éve ismerték, és nem feltételezték róla, hogy képes lenne ilyesmire. David a 60-as évek elején találkozott először Foglékkal, amikor is azok $2 üzemanyagot vásároltak mostoha apja Shell kutyánál. A család három lánya az autójuk hátsó ülésén ült, akikkel a fiatal David flörtölni kezdett. Később ellátogatott a család farmjára, azzal a szándékkal, hogy elhívja April húgát Jackie-t randevúra, de ő nem volt elég idős ahhoz, hogy randizhasson, így David úgy döntött, hogy akkor April-lel megy. Az igen, romantika a köbön. A középiskola alatt a pár szinte teljesen összenőtt, és 1968. februárjában, amikor April elég idős lett, összeházasodtak. Röviddel ezután David és April letelepedett egy lakókocsiban, a már említett benzinkút mögött. 8 hónappal később megszületett Windy. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy, és még többet szeretnél tudni a feldolgozott ügyekről, látogass el a Bűntények Facebook és Instagram oldalára, és ha már ott jársz, lájkold, vagy oszd meg a bejegyzéseket. Ha úgy érzed, ennél többet szeretnél tenni a csatornáért, és a hivatalos megjelenés előtt hallgatni szeretnéd a részeket, annak Patreon oldalán egy jelképes összeggel támogathatod is. De most vissza a történethez. Bryce és Dorothy elmondása szerint David nagyon sok időt töltött felesége családjával, gyakorlatilag családtaggá vált náluk, sajátját viszont alig látogatta. Az emberek hitetlenkedése ellenére a bíróság komolyan mérlegelte a beadott dokumentumokat, amik szerint David nem tűnt egészen addig gyanúsnak, amíg meg nem lépte az ilyen esetekben annyira szokásos hibát, azaz be nem gyűjtötte a 100 000 dolláros, majd 30 millió forintos életbiztosítási járadékot, amit magára és Aprilre kötött, alig 7 héttel a tragédiát megelőzően. April családja tudott az életbiztosításról, de nem tartotta el eddig gyanúsnak. November 28-án, 5 hónappal a tragédiát követően az esküdszék vádat emel David ellen előre eltervezett emberülés és emberülés büntetjének elkövetésében. A két vád azért különbözött egymástól, mert a hatóságok úgy vélték, April gyilkosságát előre eltervezte, viszont lányával csak azért végezhetett, mert az meglátta az anyján elkövetett erőszakot. David természetesen ártatlanságát bizonygatta és ügyvédet fogadott. A tárgyalást szabadlábon várhatta, immár Észak-Karolinában, ahová azért költözött, hogy állítása szerint elszakadjon a Missouriban történtek emlékeitől. David védőügyvéde szerint a hatóságoknak még arra sem volt elegendő bizonyítékuk, hogy bűncselekmény történt, nemhogy arra, hogy David volt az elkövető. Szerintük April és Windy szerencsétlen balesetben vesztették életüket, és ez minden. David egyébként felesége és lánya megöléséért életfogytig tartó letörtendő börtönbüntetéssel nézett szembe. A tárgyalás megkezdését 1985. februárjára irányozták, de a bíróság folyamatos késlekedése miatt csak március 5-én kezdődhetett meg. Nyitó beszédében a vezető ügyész elmondta, hogy David indítéka arra, hogy eltegye lábadó feleségét és lányát, világos, mint a nap. És nem csak a 100 000 dollár motiválta, hanem az is, hogy új életet kezdhessen. Egy új életet, mégpedig egy másik nővel. Bizony, David Rodgebnek szeretője volt. April és Windy halálát követően az FBI azonnal megkezdte David életének teljes átvilágítását. Kiderült, hogy majdnem egy éve titkos viszonyt folytatott egy észak-karolinai 39 éves nővel, Kitty Eldridge-el. Ugyebár David nem sokkal a vádemelést követően pont Észak-Karolinába költözött. Állítása szerint azért, hogy a szomorú emlékek elől elmeneküljön, és azért, hogy barátaival legyen. Valójában viszont a szeretőjéhez költözött. David és Kitty körülbelül 8 hónappal April és Windy halála előtt kezdtek bele az igencsak felfűtött kapcsolatukba. 84 júliusára pedig már virágzott a szerelem közöttük. Kitty az FBI egyik kihallgatása alatt elmondta a nyomozóknak, hogy utoljára 84 júniusa előtt látta Davidet, aki akkor azt mondta neki, hogy el fog válni Apriltől, és hogy ez a kenutúra, idézem, lesz az utolsó családi kirándulás a válásuk előtt. David maga is elismerte az esküdszék előtt, hogy ő és April beszélgettek a házasságuk 16 éve alatt válásról, de ennél tovább nem léptek. Az ügyészség azzal érvelt, hogy David egyre nagyobb nyomást érzett Kitty részéről, hogy hagyja ott a feleségét. Ezért 84 júliusára úgy döntött, hogy eltünteti Aprilt és új életet kezd. Felesége ugyanis egészen biztos nem hagyta volna, hogy David szerezze meg a felügyeleti jogot 15 éves lányuk felett. Ezért ahhoz, hogy Windyt megszerezze, és szabadon feleségül vehesse Kittyt, meg kellett őt ölnie. lánya pedig szerencsétlen szemtanúja lehetett a gyilkosságnak. A tárgyalás során az ügyészség feltárta az esküdteknek, hogy David és Kitty 150 hosszúra nyúlt telefonbehívást bonyolított le egymás között 83. decemberre óta, és hogy a hívások folytatódtak Windy és April halálát követően is. David nem mellesleg 4 alkalommal hívta Kittyt azon a szombat reggelen, amikor a Rothgeb család táborozni indult. De ennél is durvább, hogy 2 hívta April és Windy temetésének napján is. Nyilvánvaló, hogy a Kittyvel folytatott affért a védelem nem tudta elrejteni. David ügyvédje nyitó beszédében elismerte az esküdteknek, hogy David hűtlen férj. De ez nem jelenti azt, hogy gyilkos. A védelem azt szerette volna elérni az esküdteknél, hogy a helyszínelés során a rendőrség által tanúsított hozzá nem értés teret adjon nekik egy kis kételkedésre a vád történetével szemben. David bizakodó volt az esélyeivel kapcsolatban, állítása szerint néhány hónappal a felesége és lánya elvesztését követően ő többször megpróbált együttműködni az FBI-jal, hogy válaszokat kapjon, de azok elzárkóztak mindennemű kooperációtól. Elégedetlen ügyfélnek nevezte magát, és kifogásolta, hogy a Shannon megyei nyomozók több bizonyítékot is megrongáltak, és pocsékul vezették a nyomozást, még mielőtt az FBI megjelent volna. Emiatt a szövetségi vizsgálat már a kezdeteknél félresiklott. A védelem súlyos hibákat talált a bizonyítékok kezelésében is. Azt állították, hogy miután megtalálták April és Windy holttestét, azok vérmintáit, amelyeket a Missouri állami törvényszéki laborba küldtek, csak 22 órával a begyűjtésüket követően vizsgálták meg. És hogy a minták közel egy egész napig egy rendőrautó csomagtartójában voltak, mert mire odaértek velük a laborhoz, az már bezárt. Miután az ügyészség is megvizsgálta a kifogásokat April és Windy vérmintáival kapcsolatban, elismerték, hogy a vért szállító parkőrök nem tartották be az azok tárolására vonatkozó szabályokat, és nem hűtötték a kéncsöveket a laborba érkezésig. De az ügy szempontjából ez nem releváns, mondták, hisz mindenki tudta, kik az áldozatok, és hogy mi van a vérünkben, az nem volt fontos. Ezért itt most a védelem oldalára kell, hogy álljak egy kicsit. Például, ha April és Windy vérében olyan anyagot találtak volna, ami kábulatot vagy részegséget okoz, na az jelentősen befolyásolja a vízbeesésük körülményeiről szőtt teóriákat. David ügyvédje természetesen kiemelte, hogy a minták nem megfelelő kezelése miatt lehetetlenné vált az alkohol vagy kábítószer kimutatása az elhunytak véréből. David azt is állította, hogy 84 júniusában 2 is felajánlotta ruháit a rendőrségnek, de azok nem fogadták el. A Shannon megyei sheriff nyilatkozata sem segített sokat ebben az ügyben, aki azt állította, hogy a kollégái igenis begyűjtötték David ruháját az esetet követően. De amikor az ügyészek ezt ellenőrizték, csak egy napszemüveget találtak a lefoglalt bizonyítékok közt. A védelem azt is sikeresen bizonyította, hogy a rendőrség az áldozatok ruháit sem használta fel, mint bizonyítékot, a hullaházban hagyták, majd azokat ott megsemmisítették. Ezek azért fájó pontok voltak az ügyészségnek, és nyilván csak jobban táplálták a védelem teóriáját a hanyagrendőri munkáról. A hatóság ezeknél mégis meggyőzőbbnek gondolta, hogy Davidnek 2 erős indítéka is volt megölni a feleségét és lányát. A pénz és a szerető. Amikor David barátnője Kitty megjelent a tárgyaláson, hogy tanúskodjon, már az egész bíróság tűkön ült. Kitty elmondta, hogy ő és David 83. októberében Chicagóban egy hipnózis konferencián találkoztak, majd kezdtek el telefonon beszélgetni. Mindketten eltökéltek voltak, hogy hipnotizőrök legyenek, és másokon is használni tudják majd tudásukat. Állítása szerint tudta, hogy David házas, és kapcsolatuk eleinte többnyire levelekre és hívásokra korlátozódott. 84. januárjában viszont David személyesen is meglátogatta őt. Családjának azt hazudta, hogy egy újabb hipnózis konferencián vesz részt, de igazából egy hetet vele töltött. Azt is elmondta, hogy David külön privát postafiókot bérelt Missouriban, hogy ott fogadja Kitty szerelmes leveleit. A hónapok múlásával egyre közelebb kerültek egymáshoz, sőt már házasságról is beszéltek, mivel Kitty jobban érezte volna magát a kapcsolatukban házasként. Amikor az ügyészek megkérdezték, hogy hogy érzi magát a másik nő szerepében, azt válaszolta, hogy sosem tekintett magára a másik nőként, Szerinte David életében ő az egyetlen nő. Azt állította, hogy olyan kötelék és barátság fűződik kettőjük közt, ami Davidnek sosem adatott meg feleségével, Aprillel. Ez tette a kapcsolatukat különlegessé. Kitty maga is két lány édesanyja volt, és miután 83. októberében először találkozott Daviddel, elvált férjétől, és kizárólag az afférjukra koncentrált. Eleinte nem tudott arról, hogy Davidnek és Aprilnek házassági problémái lennének, de azért később kiderült, hogy a férfi boldogtalan. Az esettel kapcsolatban azt állította, hogy nem tudja, mi történhetett Aprillel és Windyvel. A tárgyalás másik sarkalatos pillanata az volt, amikor az esetet vizsgáló igazságügyi orvos szakértő vallomást tett, és további részleteket közölt az April testén található vágásokról és zúzódásokról. Elmondása szerint Aprilnek fel volt vágva az ajka, és egy 2,5 centiméteres nyílt seb is égtelenkedett a fejbőrén. A homlokán, a hasán, a jobb vádlián és a bal térdén is több zúzódást találtak. Az ügyészség szerint ezek a sérülések azt bizonyították, hogy Aprilt víz alá nyomták, és a mederben található sziklák és kavicsok okozták sérüléseit. Nem pedig attól szerezte, hogy megcsúszott, vízbe esett és lebegett a vízfelszínén. A patológus szerint April ajaksérülése származhatott attól, hogy beütötte egy kőbe, de származhatott Davidtől is, akinek a kezén a nyomozók olyan sérülést rögzítettek, amit akár emberi fog is okozhatott. Windy sérülései nem voltak olyan súlyosak, mint anyjáé. A szakértő csak néhány karcolást az arcán és zúzódást a bal szeme körül emelt ki. A védelem keresztkérdéseire azonban elismerte, hogy egyik áldozatnál sem lehet a sérülésekből következtetni a halál körülményeire. Arra meg végképp nem lehet, hogy gyilkosság áldozatává váltak, vagy hogy akaratuk ellenére kényszerítették volna őket bármire is. Erre utaló nyomokat ugyanis nem találtak. Ezen felül újabb védelmi fegyverként a vizsgálatkor még megvoltak az áldozatok ruhái, de azokon sem szakadást, sem vérfoltot nem találtak. Az ügyészek ezt követően azt próbálták bizonyítani, hogy David története a sátorra vizelő macskáról hazugság volt. A sátrat ugyanis elemzésnek vetették alá, és semmilyen macskahúgyra utaló jelet vagy maradványt sem találtak. David védői erre azzal vágtak vissza, hogy ez a bizonyíték több szempontból is gyenge lábakon áll. Először is azt csak 4 hónappal az esetet követően tesztelték, másodszor a vizsgálathoz használt kemikália nem éppen a legmegbízhatóbb, harmadszor pedig, hogy a tragikus eseményt követően a sátrat David barátai kölcsönkérték, és valószínűleg be is szennyezték. A fizikai bizonyítékok hiányát a hatóság nagyszámú tanúk felsorakoztatásával igyekezett ellensúlyozni. Végül maga David is megszólalt saját védelmében. Az elsők között hallgatták meg April szüleit, Bryce-t és Dorothy-t, akik azt állították, hogy sem April, sem pedig Windy nem akart elmenni erre a vakációra. Bryce egyenesen azt mondta, igyekeztek minden lehetőséget megragadni, hogy kibújjanak valahogy az út alól. Dorothy szerint April családjában senki sem tudott arról, hogy Davidnek viszonya lenne. Sőt, vejük a balesetet követően is kitartott amellett, hogy sosem terveztek válást lányukkal. Nem, dehogy. 2 évvel ezelőtt talán lehetett róla szó. Akkor voltak problémáink, de az elmúlt 1/2 évben nagyon jól megvoltunk, mondta nekik David. Ezt követően az ügyészek több a közelben táborozót is megszólaltattak, akik elmondták, hogy nem látták és nem is hallották Davidet, amikor állítólag a folyón fel alá járkálva kutatott a felesége és lánya után, azok neveit kiabálva. Bár azt sem hallották vagy vették észre, amikor később a rendőrség tette ugyanezt. Talán pont ezért nem is volt annyira hasznos a vallomásuk. Egy másik túrázó, aki az esetkor a Bunker Hill táborban volt, hallott egy férfit éjfél körül kiabálni, olyasmiket, hogy meg kell találnom a kicsikémet, valaki segítsem. Jack Clark az első ember, akivel David összeakadt, és aki a segítséget hívta, szintén tanúskodott. Elmondása szerint ő és az ott tartózkodó vadőr is meglepődött azon, hogy miközben igyekeztek lenyugtatni Davidet, ő folyamatosan azt ismételkedte, hogy a felesége és lánya halott. Tette mindezt jóval azelőtt, hogy azok keresésére induljanak. Az ügyészek követően a védelem is behívta tanúit. Elsők között egy 31 éves törvényszéki szakértőt, aki szerint a vízbefulladás minden kétséget kizáróan baleset volt, és ezt bizonyítja az is, hogy sem a holttesteken, sem pedig Daviden nem találtak dulakodásra utaló nyomokat, sérüléseket. Ez a szakértő azt is elmondta, hogy April és Windy úgynevezett száraz fulladás áldozatai lettek, amikor is az ember sokkos állapotba kerül a víz alatt, és az izmai begörcsölnek, lemerevednek, így okozva fulladást saját magának. Ebben az esetben csak nagyon kevés víz jut az áldozatok tüdejébe, és azok a víz felszínén maradnak, nem süllyednek le a mederbe. Ezért is találták meg Aprilt és Windyt a víz felszínén lebegve, nem pedig a folyó alján. A szakértő szinte biztos volt abban, hogy Aprilt ragadt el először az áramlat, majd Windy ezt látva anyja segítségére sietett, és őt is elsodorta a folyó. Ezen elmélet alátámasztására a védelem a mentőcsapatok egyik tagját is felkérte tanúvallomásra, aki pár hónappal az esetet követően le is tesztelte a teórián, és arra következtetése jutott, hogy a folyó majd 10 km per órás sodrása könnyedén magával tud ragadni egy kisebb szemét. Ezen felül egy csapat táborozó azt nyilatkozta, hogy aznap felborultak kenujukkal a Jack's Fork folyón, közel a Roadcap család táborhelyéhez, és az gyakorlatilag egyből a víz alá szippantotta őket. Szerencsére egy kiálló gyökérben meg tudtak kapaszkodni, így megúszták az esetet. A tárgyalás nagy részeire az volt a jellemző, hogy a védelem egyik csatát nyerte a másik után. Ezen felül pedig naponta vagy 20 ember jelent meg a tárgyalóteremben, hogy Davidet támogassa. Legtöbbjük munkatárs volt, akikkel a UPS-nél dolgozott együtt, ahonnan a meggyanúsítását követően elbocsájtották. Olyannyira igyekeztek támogatni volt társukat, hogy annak ügyvédi költségeire gyűjtést is szerveztek. Ezek az emberek a teljes Rothberg család és azok barátaival minden nap megtöltötték a tárgyaló termet. David csak a tárgyalás legvégén szólalt meg a saját védelmében, ami egyébként önmagában is ritka gyilkossági esetekben. A megvádolt férfi a tanúk padján elmondta, hogy 7 héttel a kirándulás megelőzően csak azért vásárolt életbiztosítást April és saját maga számára, mert egy rámenős biztosítási értékesítő felkereste és rábeszélte, hogy kösse meg. Mivel David is April 16 éves házassága során egyszer sem merült fel, hogy életbiztosítást kössenek egymásra, a védelemnek igencsak nehéz volt megmagyarázni, hogy pont a tragikus eseményeket megelőzően sikerült ezt beszerezni. David a vallomása során részletesen elmondta, hogy az értékesítő hogyan jutott el hozzá, és hogyan beszélte rá az igencsak kedvezményes biztosításra, amit később meg is vásárolt. Egyszerűen rábeszélte, hisz ez az értékesítő feladata. Azt is napvirágra hozta, hogy amióta Kittyvel kapcsolatba került, feleségével nem volt köztük semmilyen intim kapcsolat sem. Ez bizony mindenkit megdöbbentett, főleg azért, mert a tárgyaláson ezt megelőzően a boncolást végző szakértő elmondta, hogy April testében ondót találtak. Hogy kiét, azt nem határozták meg, mert a házas asszonynál ezt nyilvánvalónak gondolták. Kérdem én, akkor David miért nem ismerte el, hogy együtt voltak a feleségével, annak halálát megelőzően, ezzel is bizonyítva, hogy mégiscsak szerető férj. Miért is? Hát természetesen azért, hogy ezzel nyitva hagyjon egy olyan kiskaput, ami mögött egy esetleges harmadik személy szerepel, mint elkövető. Valaki, aki esetleg rátámadott feleségére és lányára. Persze, ez is a védelemmal mára hajtotta a vizet, hisz Davidről elmutatott egy idegen felé, aki random támadó, vagy a felesége szeretője lehetett. A lényeg, hogy ne védencük legyen a középpontban. David tagadta, hogy bármi köze lett volna felesége és lánya halálához, de mélységesen bánta, hogy elvitte őket a folyóhoz. Elmondása szerint, miután felállították a sátrukat, April azt mondta neki, hogy lánya Windy nagyon izgatott, hogy itt lehet velük, és hogy készíthet majd neki egy apáknapi reggelit másnap. David visszautasította a vádakat, miszerint Kittynek vagy a biztosítási pénznek köze lett volna a család tragédiájához, és attól, hogy összekeveredett egy másik nővel, nem akarta elvenni, szerette a feleségét és a lányát is. Összeszedettsége viszont szétesett, amikor az ügyészség részleteiben kezdte kérdezni az éjjelről, amikor April és Windy meghaltak. A válasza legtöbbször a felé irányuló kérdésekre csak annyi volt, hogy nem emlékszem. Több mint 250-szer hangzott el tőle ez a mondat, ami végül válaszok nélkül hagyta az esküdteket, akik az egész tárgyalás során arra vártak, hogy David szemszögéből is meghallgassák a történetet. 1985. március 19-én, 5,5 óra vitát követően megszületett az ítélet. Az esküdtek Davidet bűnösnek találták minden vádpontban, és felesége meggyilkolásáért életfogytiglani letöltendő börtönbüntetésre, a lánya sérelmére okozott emberölésért pedig még 210 évre ítélték. Az ítélet sokként hatott a védelemre, Davidre és annak családjára is. Édesanyja Lee a kihirdetést követően el is ájult. April szülei viszont hálásak voltak azért, hogy az igazság, az ő igazságuk győzött, hisz addigra már megtanulták, David sok mindenben hazudott nekik a lányukkal való kapcsolatáról, és arról is, hogy mi történt azon az ominózus éjjelen. A tárgyalás végkimenetele arra is választ adott, hogy vegyük az esetet megelőzően, miért vásárolt egy 3 fekvőhelyes sírt a családjának, amit felesége és lánya számára ki is váltott. Kitty Eldredge nem vett részt David ítélet hirdetésén, de a kapcsolatot megtartotta vele a börtönbe kerülését követően is. Állítása szerint mindig is abban a hitben volt, és marad is, hogy David ártatlan. A védőügyvéd eljárási hibákra hivatkozva megpróbálta az ítéletet megtámadni, de elutasították. David Lee Rodgeb ma 71 éves, és börtönbüntetését tölti Kansasben. April szülei Bryce és Dorothy azóta is abban a tudatban kényszerülnek élni, hogy nem állították meg lányukat és unokájukat akkor, amikor még lehetett volna, és akadályozták meg valahogy, hogy a nem kívánt kirándulásra elmenjenek. A tárgyalástól kimerült Dorothy a következő lányára emlékeztető idézetet jelentette meg az egyik helyi újságban. Ne állj a sírom mellett könnyekben ázva. Nem vagyok ott, nem ott fekszem várva. Ezer és ezer szélként futok, hógyémántjaként csillogok. Meleg napsugarat vetek a ledőlt búzára, finom esőként esek ősznek derekára. Reggel, ha felébredsz, csitt, magasba szökök kicsit, mint cikázó madárraj az égen, finoman világítva csillagként az éjjel. Síromnál állok, sírva, hogy végem. A Bűntények podcastet megtalálod Facebookon és Instagramon, valamint 7 különböző platformon is hallgathatod, vagy támogathatod Patreonon. Figyeld a posztokat, hisz sok hátborzongató igaz történet vár még elmesélésre. A következő epizódig, sziasztok! Hogy az ügyet bíróság elé terjesztik, azzal a kéréssel, hogy emeljenek vádat David Rothberg, de nehéz neve van. Sajtókájtoztató? April gyilkosságát előre eltervezte.
Bocsánat. Nyomta a seggemet a szék.
Ugyebár David nem sokkal a vádemelést követően, pont éjszakkalori... De nehéz szó, kalorina, mi? Aki akkor azt mondta neki, hogy el fog válni Apriltől, és hogy ez a kanutú... kanutúra, mi? Ezért valamit mondaniuk kellett rá. David így... Azok vérmintáit, amelyeket a Missouri állami törvényszéki laborba küldtek, csak 22 órával a begyét... És nem hűtötték a kémcsöveket a laborba érkezésig. De az ügy szempontjából ez nem releváns.
Ezt újból kezdem, mert elrontottam.
A védelemnek... Kitty elmondta... Kitty, 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 you may remember Kitty. Az ügyészség szerint ezek a sérülések, ezek a sérülések elvált férjétől, és kizárólag az afférjukra koncentrált. Elejére nem... Dorothy elmondta, hogy áprilcsal... Akkor voltak problémáink, de az elmúlt év... Amikor is az ember sokkos állapotba kerül a víz alatt, és az izmai begörcsölnek, lemerevedednek, lemerevedere-bere-bere-bere. Amikor is az ember sokkos állapotban kerül a víz alá, állapotba. Istenem. Ezek az emberek a teljes Rothberg család, és azok... April szülei Bryce és Dorothy azóta is a tudat... A tárgyalástól kimerült Dorothy a következő lányára emlékeztető verset jelentett meg. Nem jön. Jó van.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.